100 millió felett minden fillér számít. A 2000-es évek elején a 100 leggazdagabb magyar listájának első harmadában helyet foglaló, mára barátommá vált egyik ismerősömmel beszélgettem budai villájának teraszán. Kellemes nyárvégi este volt. Szárnyaló gondolataink egyre inkább filozófiai magasságokba emeltek minket. Az emelkedésünk sebességét pedig csak fokozta az a jófajta vörösbor, ami pince hidegen, az általam különösen kedvelt Gere Attila villányi borász palackjában pihent, arra a pillanatra várva, hogy leengedjük sokat ízlelt torkunkon. Életkorunk előre haladtával megtanultunk méltósággal inni. Mert a bornak meg kell adni a tiszteletet. A szólusz pedig, e nemes nedű, a merengés, a jövőt szemlélő ábrándozás komoly és ünnepélyes eszköze lett. Értéke számomra éppen abban van, hogy mindegyik palack csak utánozhatatlanul önmaga, és semmi más. Szóval beszélgettünk. Barátom egyik kérdésemre adott válasz azonban olyan tanítássá vált, ami a mai napig befolyásolni képes döntéseimben. Éppen indulófélben voltam, amikor széles mosolyal az arcán mutatta meg legújabb szerzeményét, egy 14. Lajos korabeli barokk stílusú asztalt. Örömét fokozta, hogy a Nizzában található, a világörökség részét képező Hotel Negresco segítségével kalandos úton a néhány 10 millió forintos piaci ár töredékéért jutott hozzá. Nekem ugyan az a pénz sem tűnt kevésnek, de azt mondta: ide figyelj, Laci, annyiért bárki megvehette volna ezt az asztalt, akinek csak pénze van rá. Na de amennyiért én jutottam hozzá, az a valami. Tudod, 100 millió felett minden fillér számít. És az imént ez jutott eszembe. A gazdag emberek néha, vagy gyakran, hihetetlenül garasoskodónak tűnhetnek. Talán azért, mert nagyon megfontolják a forintocskáik helyét. Ha pedig alaposan meggondoljuk, ez a hozzáállás teljesen észszerű és logikus. Vélhetően ez az attitűd tette lehetővé ugyanis, hogy vállalkozásaikat a hatékonyság szigorú követelményeinek minden pillanatban eleget téve juttassák el olyan szintre, ami kevesek kiváltsága. Az igazán gazdagoké. És sokan vannak köztük olyanok, akik vagyonukat valóban így szerezték. No, persze a meggazdagodásnak vannak más útjai is. Ki lehet találni valamit, ami olyan innováció eredménye, amire nagyon sok embernek, a gazdaság szereplőinek vagy a világnak szüksége van. Vagy csak úgy érzik, hogy szükségük van. Mert például keresletet az emberek gyarlóságára, kíváncsiságára, mohóságára, lustaságára appellálva generálni is lehet. És amint azt a hírekből értesülve tudjuk, vannak olyan gazdagok is, akik egészen egyszerűen az élet naposabbik oldalára születnek. Vagy például baráti, rokoni, politikai kapcsolatok netán a vállalhatatlan korrupció révén esetenként különösebb erőfeszítés nélkül halmoznak fel szemmel jól látható vagyonelemeket. A szervezet fel- és alvilág nem túlságosan rokonszenves gazdagjaira azonban, az olvasó idejét is tiszteletben tartva, nem kívánok e helyi több időt szánni. Tegyék ezt meg azok, akiknek ez a dolguk. Véleményem szerint érdekesebb az a tény, hogy a sok pénz ugyanúgy hat azokra az emberekre, akik egy valódi produktumnak vagy a szerencséjüknek köszönhetően gazdagodtak meg, mint azokra, akik a vállalkozásaik fegyelmezett, kreatív menedzselésével lettek nagyon gazdagok. Egy bizonyos szint fölött tényleg minden fillér számít, mert bármit megvehetnek maguknak ugyan, de nem minden áron. És ez a szemléletmód a gazdagságuk megőrzésének egy sarkalatos pontja. A luxuscikkek vagy luxusszolgáltatások piacán alaposan megnézik, meggondolják, hogy megéri-e az adott termék vagy szolgáltatás az árát. Ami tanulság lehet mindenki számára, az, hogy tudatosan döntenek. Nem tetszésüknek pedig sokkal többször és látványosabban adnak hangot, mint a kevésbé gazdagok. Persze most nagy valószínűséggel többen felsóhajtanak, hogy nekem minden fillért azért kell beosztanom, hogy a felszínen tudjam tartani a családunkat. A gazdagoknak könnyű, nekem bezzeg, nincs tőkém. Ezen kijelentést nem különösebben kommentálva engedtessék meg néhány gondolat. Sokan úgy vélik, hogy a pénzt csak pénzből lehet csinálni. Szerintem pedig ez az esetenként önfelmentő kijelentés korán sem igaz. Gazdagnak lenni elsősorban hozzáállás, gondolkodásmód és tudás kérdése. Valaki egyszer azt mondta, Érdekes, hogy a gazdagoknak kis televíziója, de nagy könyvtára van. A szegényeknek pedig kis könyvtára, de nagy televíziója. Jól lehet, ma már könyv helyett sokan tableten olvasnak újságokat, blogokat és elektronikus könyveket, de ez a mondás pontosan azt fejezi ki, hogy a gazdag és sikeres emberek állandóan bővítik tudásukat, próbálják magukat tovább képezni, és ezt gyakran előnyben részesítik a szórakozásnál. Sokszor a munkájuk a hobbiuk. Mi, itt a PharmaTrans-nál a pénzügyi tudatosságuk növelése érdekében biztosítunk lehetőséget kollégáinknak az oktatási rendszerünkben felelhető ismeretanyag segítségével. Ez azonban csupán egy lehetőség munkatársainknak, amivel élhetnek. Vagy nem. A döntés a kezükben. Bizonyosan sok olyan példát tudunk mondani, akár a közvetlen környezetünkből is, amikor ismerőseink egészen egyszerűen elkótyavetjélik nehezen megkeresett forintjaikat. Elképesztő kamatozású hiteleket felvéve képesek egy hirtelen meghozott érzelmi alapú, impulzív döntéssel adósság spirálba lavírozni magukat. Az egyik ilyen magyarázatuk például, hogy nem érdekel, egyszer élünk. Ilyen és ehhez hasonló felkiáltásokkal van kikövezve az átlag alatti életszínvonalat biztosító szegénység útja. Akár hiszi valaki, akár nem, nem csak az a fontos, mennyi pénze van. Sokkal fontosabb, hogyan viszonyul a pénzhez. Sok életvezetési nehézséget okoz a pénzügyi kultúra hiánya. Tele van az internet olyan történetekkel, amikor valaki hirtelen nagy összeget nyert egy szerencsejátékon, például a lottón, majd villámgyorsan elverte a teljes nyereményét, esetleg még ráadásképpen plusz adósságukat is felhalmozott. De olyan eseteket is ismerünk, amikor az örökösök elkótyavetjélik a családi vállalatbirodalmat. Amikor egy kis képzavarral elúszik a jacht, az ősi uradalom, vagy éppen a gyár. És ennek kontrasztjaként ott vannak azok az esetek is, amikor valaki egy sufniban kezdte barkácsolással vagy újságkihordással, és álhatatos tanulással, kitartó munkával a leggazdagabb emberek közé küzdötte fel magát. Gazdagnak lenni nem feltétlenül azt jelenti, hogy sok pénze van valakinek. Vannak, akiknek a zsebében éppen egy lyukas garas sincs, pillanatnyilag több az adósságuk, mint a vagyonuk. De fel fognak tudni állni ebből, mert már legalább egyszer megcsinálták. Vannak olyanok, akik többször teljesen tönkrementek, de mindig újra és újra tudták kezdeni, és végül végleg befutottak. Erről is számos történet szól. Nem tanácsnak szánom, csupán egy javaslatnak, hogy legyen a munka és a spórolás egy hobbi. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan tőlünk teljesen függetlenül változó folyamatok, amikre nincs ráhatásunk. A szegények sem lesznek feltétlenül egyre szegényebbek, bár kétségtelen, hogy az évek óta tartó morális és gazdasági válság sokakat rosszabb helyzetbe hozott. Az évtizedre visszatekintő adatok szerint a reál jövedelmünk sok esetben stagnál. Ennek oka sokrétű, de jelentős részben az automatizálás és az olcsó munkabérű országok versenyébe való beszállásunk miatt egyre kevesebb szükség van képzetlen, rutin munkát végző alkalmazottakra. Erre pedig nincs más gyógyír, mint hogy folyamatosan képezni kell magunkat. Akár egy új szakmát is érdemes lehet megszerezni, vagy legalább még egy nyelvet megtanulni. Túlzó leegyszerűsítés tehát azt hinni, hogy a gazdagok fukarságuknak és kabzsiságuknak köszönhetően rendelkeznek hatalmas vagyonokkal. Nem csupán azért lesznek egyre gazdagabbak, mert a jelenlegi rendszer nem tökéletes és minden rossz irányba megy. Persze, hogy nem tökéletes, de mi az? A gazdagok azért lesznek egyre gazdagabbak, mert pénzügyi tudatossággal rendelkezve terveznek, megtakarítanak és befektetnek. Akik azt hiszik, hogy pusztán a jó fizetésből majd gazdagok lesznek, és azt vesznek, amit csak akarnak, súlyos tévedésben vannak. A jó fizetéssel akkor lehetsz csak gazdag, ha egy részét megtakarítod és befekteted. Tetszik vagy sem, nincs más út. Végezetül pedig, mint egy biztatásként, más megközelítésben egy nem is olyan apró megjegyzés. Azt állítom, hogy óriási előnyt jelent egy kicsit tökéletlennek lenni. Az evolúció egyik lényege, ugyanis az, hogy ami megszületik, az meg is hal. Jelenlegi tudásunk szerint a fajok 99%-a már kihalt. A többi is kifog. Nem létezik olyan tökéletes faj, ami mindig mindenhez tudott alkalmazkodni. A legtöbb bizonyos dolgokban jó csupán. Egészen addig tündököl, amíg azok a dolgok, amiben nem jó, hirtelen fontosabbá nem válnak. Ekkor sebezhetővé válik, aztán elpusztul, vagy teljesen kihal. Itt van példán a kokáért az állatok királya. A hatalmas hímoroszlán több prédát tud elejteni, mint a fajtársai. Ugyanakkor impozáns méretei miatt, mint trófea, a potenciális célpontja az őt lelőni akaró vadászoknak. Egy terebélyesebb, lomkoronájú, magas fa több napfényt kap ugyan, de sokkal jobban ki van téve például a szélnek. És sokkal nagyobb lehet a vízigénye is. Azt látjuk tehát, hogy valamely készség tökéletessége negatívan hathat egy olyan másik készségre, ami előbb-utóbb kritikussá válhat a túlélés szempontjából. Az evolúció 3,8 milliárd éves sikerei minden mást elhomályosítanak, pedig a kudarcai ugyanilyen fontosak. Az egyik tanulság tehát az, hogy a bennünk rejlő potenciált nem kimaxolni az optimális. Azaz nem kell tökéletesnek lennünk. Fókuszáljunk inkább arra, hogy a vágyaink és a lehetőségeink legyenek szinkronban.